A múlt hónapban az egyik alkalommal beszélgettem valakivel a házasságról, így hogy mit gondolunk mi hívő emberek a házasságról, és őnek is volt egy elképzelése így a világ szerint, ahogy ő gondolja a házasságot. És úgy, hát eléggé meglepődött egy-két dolgon, amiket mondtam, hogy mi hogyan gondolkozunk erről a témáról. És úgy beszélgettünk, hogy hát hogy ezért ez egy kicsit olyan furcsa, meg hogy miért gondolom én ezt így, meg hogy hát most a Biblia az egy jó, egy értékes könyv, de mégis hogy lehet ezért erre úgy az egész életünket hát rá alapozni. És aztán úgy föltettem neki a kérdést, hogy te a te véleményedet azt végül is miért alakítottad ki? Honnan van tulajdonképpen a te véleményed? És úgy elgondolkozott, és úgy tényleg úgy rádöbbent arra, hogy hát igen, és úgy gondolja, hogy az ő véleménye az egy jó, az egy normális. Na de honnan van tulajdonképpen? És akkor erről beszélgettünk. Ez nem működik, Jóci. Ez a dolog. Ja, miattam nem működik, bocsánat. Igen, jó. Köszönöm. Tehát aztán ugye erre a kérdésre tértünk rá, hogy mire alapozod az életedet, hogy tulajdonképpen mi alapján döntjük el, hogy most hogy gondolkozunk. Hogy jönnek gondolatok a fejünkbe, és akkor azt mondjuk, hogy azok a jók, azok ilyen normálisok, mert én is normális ember vagyok, hát akkor normális gondolataim vannak. Vagy van egy kultúra, amiben éljük az életünket, és tulajdonképpen azért gondoljuk így, mert ebben a kultúrában vagyunk. Ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy ha egy másik kultúrába élnék, akkor hogyan gondolkoznék? Akkor lehet, hogy az szerint a kultúra szerint gondolkoznék. Vagy aztán vannak ideológiák, amiket követünk, vagy tapasztalatok az életünkben. És erről beszélgettünk, hogy hát igen, mindenki valamire azért az életét fölteszi, és valamilyen irányba ő gondolkozik. Tehát olyan nincs, aki semmiben ne hinne, vagy aki semmit nem követne. Mert akkor ő a semmit követi. Az is már valami tulajdonképpen. És hát elmondtam neki, hogy hát én erre a könyvre tettem rá az életemet, és hogyha az én véleményemet meg akarja tudni bármiről, akkor én mindig azt fogom képviselni, ami ebben a könyvben van, ami ebben a le van írva, és én erre tettem föl az életemet, és hogy hát te meg végülis akkor valami másra tetted föl az életedet, te a kultúrára tetted föl az életedet, mármint a kultúra üzenetére, vagy a gondolataidra. És igen, amikor föltesszük az életünket egy ilyen hát elhatározásra, vagy mondjuk egy könyvre, vagy egy ideológiára, akkor ahhoz egyfajta hit kell, mert senki nem tudja előre, hogy milyen kihívások lesznek az életében. Senki nem tudja, hogy tulajdonképpen mi fog következni az életében, ha ő elkezdi azt szerint a dolog szerint élni az életét, amit elindult, akkor az jó lesz, vagy rossz lesz. Ebben valamiféle hit kell. És azt gondolom, hogy mindannyian, amikor rá alapoztuk az életünket a Krisztusra és az ő üzenetére, akkor egy ilyen emberileg nem tudtuk azt mondani, hogy most mi mindent tudunk, hogy biztosan ez így jó lesz, meg így lesz, hanem egy hitbeli döntést hoztunk, valamit megbíztunk Istenben, megbíztunk ebben a könyvben, és így kezdtük el az életünket. Mára már én azt tudom mondani, hogy most már tapasztalatból tudom mondani, hogy ez egy jó döntés volt erre a könyvre föltenni az életemet. Mert most már éltem 30 évet úgy, hogy ezt a könyvet és ennek a könyvnek az üzenetét követem. De amikor elindultam, akkor nem tudtam azt mondani, hogy hát én tudom, hogy mi lesz, de mégis valami rábíztam az életemet erre a könyvre. Ha körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy azért nagyon sok ember rábízza az életét Istenre, rábízza az életét Istennek az üzenetére, a Bibliára, arra a könyvre, ami máig a legtöbbet van eladva, mindig vezeti az eladási listákat, illetve vannak emberek, akár itt akikért imádkoztunk az elején, akik az életüket fölteszik ennek az Istennek a szolgálatára. És hogy csak szeretném megemlíteni nektek, hogy akik talán legtöbben azért ismeritek őt, meg követitek a híreket, hogy a tegnapi napon pont egy ilyen ember, Reinhard Bonnke, aki mondjuk a karizmatikus világnak talán a legnagyobb evangélistája volt, elköltözött az Úrhoz. Ugye egy évvel ezelőtt Billy Graham költözött el az Úrhoz, aki meg az evangéliumi világnak volt a legnagyobb evangélistája. És hát a Bonnke az egész életét elrádozta, hogy az erről az örömhírről beszél. De persze vannak nagy emberek, akiket mindannyian ismerünk, de sok-sok ember van, aki az életét ott hozza. Itt van például a nagykasza család, akik kint vannak Kárpátalján, és ott élik az életüket. És talán nem olyan látványos a világ számára, de mégis az egész életüket ennek az Istennek a szolgálatára adják és alapozzák. Hát én a decemberi időszakban erről szeretnék beszélni, ennek a könyvnek az üzenetéről, és arról, hogy mit is mond nekünk a Biblia az élet legfontosabb dolgairól. És szeretném, hogyha ebben az adventi időszakban mindazok is, akik már átadták az életüket az Istennek, egy kicsit talán újra elgondolkoznánk és megerősítenénk ezt a döntésünket. Másrészt azok, akik úgy vannak, hogy talán régen azt meghozták ezt a döntést, de eltávolodtak az Istentől, vagy valahol megrekedtek, akkor legyen egy lehetőség ebben az adventi időszakban, hogy kimondjuk az Istennek, hogy Istenem, én téged szeretnélek követni. Nem a kultúrát szeretném követni, nem a gondolataimat, nem ideológiákat, hanem azt mondom, hogy én megbizonyosodtam, hogy érdemes rád bízni az életemet. És szeretném azt is, hogyha valaki úgy van, hogy még nem döntött erről, még úgy van vele, hogy még gondolkozik ezen, hogy döntsön, akkor ebben az időszakban minden Isten tiszteleten lesz rá lehetőség, hogy ezt a döntését valamilyen módon kifejezze Istennek. A mai napon sokat fogok idézni ebből a könyvből. A rómaiakhoz írt levélben ezt olvassuk. Ha tehát kimondod és elismered, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor megmenekülsz. Mert szívünkkel hiszünk, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk, és a szánkkal mondjuk el másoknak, amit hiszünk, hogy megmeneküljünk. Azt mondja ugyanis az írás, senki sem fog csalódni, aki benne, Krisztusban hisz. Nincs különbség tehát zsidók és nem zsidók között, mert ugyanaz az Úr uralkodik minden ember felett. Ő pedig bőkezően osztja, ha csak ezt virág fajta, vagy nem látszik? Oké, köszi, rendben. Tehát mert ugyanaz az Úr uralkodik minden ember felett, ő pedig bőkezően osztja áldásait mindenkinek, aki őt hívja segítségül. Ugyanis mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét. Egy furcsa ez az ige, mert úgy látszik, mintha azt mondaná Isten igéje, hogyha kimondunk valamit, akkor attól fog történni valamit. Azt mondja itt Istennek az igéje, mert szívünkkel hiszünk, hogy Isten számára elfogadott legyünk, és szánkkal mondjuk el másoknak, amit hiszünk, hogy megmeneküljünk. Mint ha lenne annak valami plusz üzenete. Arra bátorít bennünket Isten igéje, és ez sok helyen így van, hogy azt a hitet, ami nekünk van, azt valljuk meg mások előtt, azt mondjuk el. És azt gondolom, hogy ez normális dolog, hogy amiben hiszünk, amire az életünket rátettünk, arról beszélünk. Ezt mondja itt Pál, és azt mondja Istennek az igéje, hogy ezt megtesszük, akkor megmenekülünk. Akkor az életünk biztonságban lesz. Nem tudom, hogy hányszor szoktátok ezt megvallani, vagy egyáltalán hogyan vagytok ezzel, hogy Istenről bizonyságot tesztek. Most nem arra gondolok feltétlenül, hogy, hogy az utcán megyünk és megállítunk valakit, és elmondjuk neki az evangéliumot, bár ezt is tehetjük. De ott, ahol vagy, mindenki tudja rólad, hogy te keresztény vagy, hogy te hívő vagy, te Krisztust akarod követni. Isten igéje bátorít erre, és egy másik ige, amit viszont maga Jézus mond, a Máté evangéliumából idézzük, aki tehát elismeri az emberek előtt, hogy hisz bennem, mondja Jézus, arról én is elismerem mennyei atyám előtt, hogy hozzám tartozik. Tehát aki elismeri az emberek előtt, hogy hisz bennem, arról én is elismerem, azt mondja a mennyei atyám előtt, hogy hozzám tartozik. Erre hívlak benneteket ebben az adventi időszakban. Hogy tegyétek ezt a hétköznapokban, tegyétek ezt a családotokban, munkahelyeteken, bárhol, ahol fölmerül ez, hogy ti Krisztusban hisztek. És erre hívlak benneteket itt az Isten tiszteleten is. Minden alkalommal a kereszt előtt lesz lehetőség egy imádságot elmondani, aminek az lesz a lényege, hogy az Úrhoz kötjük az életünket. Olyan ez egy kicsit, mint amikor születik egy barátság, vagy amikor megházasodunk, és ott vagyunk sok-sok ember előtt, és elmondjuk egymásnak, a két házasulandó fél, hogy szeretjük egymást. És valamiért ehhez szeretjük, hogyha sokan együtt vannak, igaz? Amikor egy esküvő van, akkor nem az szokott lenni, hogy titokban valahol megtartunk egy esküvőt, hanem mindig, akikkel szoktam így foglalkozni, hogy fölkészítem őket a házasságra, mindig az a probléma, hogy fú, mennyi embert szeretnénk meghívni, de hát nem tudunk mindenkit meghívni, mert nem férnek be, aztán akkor valamikor templomot kell bérelni, mert annyi embert hívunk meg, és vágyunk arra, hogy mindenki ezt lássa. És én erre hívlak benneteket. Most is majd az igehirdetés végén, a jövő héten is, meg azután is, a 22-én is, illetve majd 31-én is, hogyha ott van ez a szíved, vagy ezt szeretnéd elmondani Krisztusnak, akkor ez egy jó lehetőség. Itt ebben a közösségben mindannyian Krisztust követjük, akik ide tartozunk már, és vágyunk erre, és mi is nap mint nap ezt kimondjuk Isten felé. És ha úgy vagy itt, hogy ismersz olyat, aki keresi az Istent, akkor hívd el a következő alkalomra, hozd el, és imádkozz érte, hogy hallhassa az evangéliumot, és hogy hát ha rábízza az életét Krisztusra. Isten ebben a Bibliában rengeteg olyan üzenetet küld az embernek, amit úgy mondhatnánk, hogy ő egy szeretett kapcsolatra törekszik velünk. Nagyon sokféle módon ismerhetjük meg Istent a Bibliában, úgyis, mint egy hatalmas Isten, úgyis, mint aki szigorú és a bűnt megítéli, de legfőképpen úgy ismerhetjük őt meg, mint egy szerető Isten, aki meg akarja menteni az embert. Néhány példa arra, hogy Isten milyen fajta kapcsolatra törekszik velünk. Az első egy olyan példa, amikor azt mondja, hogy Isten arra vágyik, hogy egy szülő-gyermek kapcsolatban legyen velünk. Erről sokat beszél a Biblia. Talán mondhatjuk, hogy az emberi kapcsolatok között ez az egyik legbensőségesebb kapcsolat. És tudjuk, hogyha egy normális helyzetben, amikor a szülő tényleg szereti a gyermekét, akkor ez egy olyan védett kapcsolat, amiben a gyerek nem tud olyat tenni, hogy a szülőt elutasítsa. Azt mondja János evangélium, hogy azoknak azonban, akik elfogadták őt, jogot adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Mindazoknak, akik hisznek benne. Azt mondja Isten tehát, hogy akik hisznek Krisztusban, akik hisznek Istenben, azok Isten gyermekei lehetnek. És egy olyan kapcsolatban lehetnek Istennel, mint egy szülő az ő gyermekével. Isten vágyik arra, hogy szeretett kapcsolatban legyen veled. Kérdezem, hogy milyen a te kapcsolatod az Istennel? Tudsz oda menni úgy az atyához, mint ahogy mondjuk pici gyermekként oda tudtál menni a szüleidhez, amikor valami baj volt, akkor oda rohantál, és azt mondtad, hogy segíts, meg, meg bíztál a szüleidben minden tekintetben. És amikor szükséged volt valami, akkor kértél tőle, hogy vagy ilyen kapcsolatban Istennel, és úgy gondolod, hogy Isten megengedi ezt neked, hogy ilyen módon szaladjál oda hozzá. Aztán egy másik bizonyíték arra, hogy Isten szeretett kapcsolatra törekszik, ami megint az emberi kapcsolatoknak egy talán legmélyebb kapcsolat formája, az pedig a barátság. Hogy Isten azt mondja, hogy ő barát szeretne lenni te veled. Ő azt mondja, hogy ő úgy szeretné veled az életet élni, hogy barátok vagytok. Hogy megbeszéltek mindent, és bíztok egymásba. Jézus mondja, hogy a legnagyobb szeretet abban mutatkozik meg, ha valaki életét adja a barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem hívlak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit csinál az ura. Barátaimnak hívlak titeket, mert amit az atyától hallottam, mindent elmondtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ő egy baráti kapcsolatban szeretne lenni vele. Nem tudom, hogy vagy te az Istennel, hogy tudod barátodnak nevezni őt? Nem abban az értelemben, hogy most ilyen bratizni kellene az Istennel, hogy na hát itt vagyok meg. Nem ebben az értelemben, hanem abban az értelemben, ami egy igazi nemes barátság. Hogy tudod, hogy az Isten oly mértékben megtisztelt téged, hogy eljött erre a földre, hogy az életét adja érted, és szeretne egy őszinte kapcsolatban lenni veled. Nem bábukat teremtett az Isten, nem úgy akar az Isten veled kapcsolatban lenni, hogy egy szigorú Istenként fönt van, és figyeli, hogy most mikor mit csinálsz rosszul, és próbál irányítgatni, hogy valahogy az ő dicsőségére legyél, hanem egy kapcsolatot szeretne veled. Azt mondja Istennek az igéje, hogy az Isten így is szeretett kapcsolatra törekszik veled. És aztán van a harmadik ilyen bizonyíték arra, hogy az Isten milyen kapcsolatban szeretne lenni veled, ez pedig mondhatnánk, hogy talán a legszorosabb emberi kapcsolat itt a Földön, ami példázza az Isten és a te kapcsolatodat, ez pedig a házasság. Az Efezusi levélben olvassuk, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egyé lesz. Azt mondja, mélységes titok ez. Én azonban most a Krisztusra és a gyülekezetre gondolok. Azt mondja Isten, hogy ő egy olyan bensőséges és szoros kapcsolatban szeretne veled lenni, mint ahogy egy férfi egy nő házasságban él. Hogy összekötik az életüket egészen az életük, elföldi életük végéig, és azt mondják, hogy innentől kezdve egy testé lesznek. Azt mondja Isten, hogy ő egy ilyen kapcsolatra vágyik, egy ilyen szoros kapcsolatra vágyik veled. Isten tehát azt mondja, hogy ő szeretett kapcsolatot akar. És neked el kell döntened, hogy te engedsz ennek, hiszel ebben, amit ez a könyv mond, hogy az Isten egy ilyenfajta kapcsolatra vágyik veled. Nem egy vallásos életre vágyik veled, nem egy olyan életre vágyik veled, hogy valamelyik felekezethez csatlakozol, és oda eljársz Isten tiszteletre, és adakozol, és megcsinálsz bizonyos dolgokat, hanem ő egy apa-fiú kapcsolatra, egy baráti kapcsolatra, egy házastársi kapcsolat mélységére vágyik veled. Erre hív téged az Isten igéje. A következő három ige hirdetésben, tehát most egy hét múlva, két hét múlva, három témáról szeretnék mélyebben beszélni. A mai napon arról, hogy mit mond a Biblia arról, hogy milyen ez a világ, és mi lakozik az emberben. Azért szeretnék ezekről a témákról beszélni, mert arról van szó, hogy erre a könyvre ráalapozzuk-e az életünket. Arról van szó, hogy Istennek igent mondunk-e az egész életünk tekintetében. És ez egy nagyon fontos döntés. Ezt nem lehet csak úgy azt mondom, hogy hát teszek egy próbát, majd meglátjuk, vagy valami, hanem ez olyan, mint a házasság kérdése, hogy ezt nem lehet úgy megházasodni, hogy megházasodok, és akkor, ha jó lesz, akkor benne maradok, ha nem, akkor kilépek belőle. Legalábbis az Isten igéje szerint nem lehet így megházasodni, akkor hozunk egy nagyon komoly, végérvényes döntést. De ugyanígy gyermeket sem lehet vállalni, hogy bepróbálunk egy-két gyereket, aztán, hogyha összejön, nem, akkor majd elküldjük őket. Hát ilyet nem csinálunk. És ugyanígy az Istennel való kapcsolatban sem csinálhatunk ilyet. hanem amikor odaszánod az életedet az Istennek, akkor te egy döntést mondtál, és Isten azt végletesen komolyan veszi. És én arról szeretnék beszélni Istennek az igéje alapján, hogy nézd meg, hogy ez a könyv, ez mennyire pontosan beszél arról, hogy ki vagy te. Mennyire pontosan beszél arról, hogy milyen az ember. Mert nagyon sokféle ideológia van, és nagyon sokféle elvet lehet követni az életünkbe, de ami engem biztossággal meggyőzött arról, hogy egy Isten igéje az igaz és mindenható, az, hogy amikor olvasom, akkor azt látom, hogy hú, hát ez a könyv ez pontosan leírja, hogy én ki vagyok. És nem azért szeretnék erről beszélni, hogy milyen ez a világ, és hogy milyen az ember, hogy azon borzongjunk, hogy milyen rettenetes a világ, és hogy mik lakoznak bennünk. Hanem azért, hogy lássuk azt, hogy hú, hát a Biblia ismer bennünket. És pont ezért jött el Krisztus, hogy ebből megszabadítson bennünket. Aztán szeretnék utána beszélni majd jövő héten arról, bővebben, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mire vágyik az ember a lelke mélyén, és hogy milyen az az ország, ahol az Isten uralkodik. Mert az ember a lelke mélyén csupa jó dologra vágyik. Még a legelvetemültebb ember is, akit látunk, ő is úgy indult az ő életében, hogy jó dolgokra vágyott. Csak aztán nem jött neki össze. De ott van a szívedben az, hogy vágysz olyan dolgokra, ami az isteni. És Isten pedig azt mondja, hogy ez már itt a földön elindulhat az életedbe, kiteljesedhet, de ő mutat egy országot, amelyben ez tökéletesen megvalósul. És aztán a harmadik alkalommal, amikor egyébként a gyerekek fognak szolgálni, arról szeretnék beszélni, hogy mit állít a Biblia arról az emberről, akit Jézus Krisztusnak hívtak, és 2000 évvel ezelőtt Palesztinában élt, tanított, gyógyított, és kereszthalált halt. Szándékosan fogalmaztam így, mert ez egy tény, ami ide le van írva. Ezzel kell valamit mindenkinek kezdeni. Valaki megmarad ezen a szinten, hogy azt mondja, hogy igen, ez egy ember volt. Valaki viszont rájön arra, hogy elhiszi azt, amit Isten igéje mond, mert nem tud ellenállni annak az üzenetnek, annak, hogy Krisztus eljött ide a földre, és az egész életét föláldozta azért, hogy megmentsen bennünket. Hát ezekről szeretnék beszélni, és most, mai napon tehát arról, hogy milyennek írja le a világot és az embert a Biblia. Pál apostolnak van egy bizonyságtétele a római levélben, amiben tulajdonképpen ez a három téma egyben benne van. Pál a következőt írja. Tehát ez érvényes rám nézve. A jót szeretném tenni, mégis mindig a rosszat találom magamban. Ami az értelmemet illeti, szeretem Isten törvényét. Azonban látok egy másik törvényt, amely a testemben működik, ez a bűntörvénye, amely az értelmem által elfogadott törvény ellen harcol. Emiatt vagyok fogoly, a bűntörvényének börtönébe zárva. Milyen szörnyű helyzetben vagyok. Ki szabadít meg engem ebből a testből, amely a halál felé halad? Isten az, aki megszabadít. Hálát adok Istennek, hogy valóban megszabadít, Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy amikor önmagába néz, akkor két dolgot vesz észre. Egyrészt észreveszi azt, hogy gyönyörködik az Isten törvényében, és azt, hogy tetszik neki mindaz, amit az Isten elmond, hiszen tudjuk, ő úgy is nőtt föl, hogy az Ószövetséget tanulmányozta egész életében. Másrészt pedig Isten igéjéből azt látjuk, hogy észrevesz magában valamit, ami nem tetszik neki. Amit úgy mond, hogy rosszat találom magamban. Hogy olyan dolgokat találok meg magamban, amik nem jók. És nem akarom azokat csinálni, de mégis megteszem. Jézus azt mondja máshol, hogy ő azért jött, hogy a betegeket meggyógyítsa, és az egészségeseknek nincs szüksége tulajdonképpen őre, nincs szüksége orvosra. Azt akarja ezzel kifejezni, hogyha valaki nem mer önmagába belenézni, és nem veszi észre azt, hogy mi lakozik benne, akkor nem tud igazán segíteni rajta. De ez egy ilyen költői mondat Jézustól. Azt fejezi ki, hogy igazából hát gondolkozál már, hát ilyen nincsen, hogy te egészséges vagy. Hogyha igazából belenézel a saját gondolataidba, belenézel az életedbe, akkor azt látod, hogy tele vagy olyan dolgokkal, amik nem megfelelőek, amiket nem szívesen raknál ki semmilyen Facebookos oldala, meg sehova az életedbe. Tele vagyunk megsértődésekkel. Nem tudom, hogy hányszor sértődtél meg, mondjuk az elmúlt hónapban. Össze tudod-e számolni, amikor megsértődtél valamin. Vagy esetleg lehet, hogy most is meg vagy sértődve bizonyos dolgokra. Aztán tele vagyunk önző dolgokkal, amikor magunkra figyelünk, és igazából azt tesszük előre, akik mi vagyunk. És lehet, hogy ez a világ azt mondja, hogy egy bizonyos önzés azért az kell, mert hát másképp nem tudunk megélni, hát az állatvilág is csak így tud megélni, de lelked mélyén tudod, hogy ez rossz. És amikor önző vagy, akkor zavar téged. És próbálsz tőle megszabadulni. Aztán hányszor voltál, amikor nem voltál őszinte? Amikor úgy, hát nem ilyen kapitális méretű hazugságokat hirdettél, de mégis egy kicsit úgy elfernítetted az igazságot, és zavart téged. És azt mondtad, hú, ezt nem így kellett volna, valahogy máshogy kellett volna megoldani. Vagy hányszor bántasz meg embereket dolgokkal. És még sorolhatnám azt a sok-sok mindent, ami a lelkünkben ott van. És a Biblia azt mondja, hogy még egy Pál apostolnak az életében is, aki az egész életét Krisztusnak adta, és itt, amikor ezt írja, akkor ő már Krisztust követi, ilyen az élete. És ez egy olyan bizonyíték arra, hogy a Biblia pontosan tudja, hogy te ki vagy, és te mit gondolsz. És Isten nem azért jött el erre a földre, hogy mert jó embereket megkeresse. És azt mondja, hogy akkor a jó emberek jöhetnek az ő országába, hanem azért jött, mert látja, hogy az egész emberiség ilyen küzdelmekkel van tele. De ha egy kicsit kinézünk a világra, akkor is azt látjuk, hogy ugyanúgy, mint ez az ige mutatja, hogy Pál apostolban van két dolog, egy vágy a jóra, és ott vannak a dolgok, amik meg rosszra viszik őt, és sokszor megteszi a rosszat. A világot is, ha megnézzük, akkor körülnézünk, azt látjuk, hogy tele van háborúzással, tele van önzéssel, tele van olyan dologgal, amire azt mondjuk, hogy hát ez borzalmas, hogy ilyen dolgokat látunk a világban. És másrészt pedig, hogyha megnézed a híradót, akkor találsz olyan embereket, akik a békért harcolnak, találsz embereket, akik zöldek, és azt mondják, hogy mentsük meg a bolygót. Találsz embereket, akik a szegényekért harcolnak és küzdenek. És ez ugyanaz az ember. És persze mondhatjuk, hogy vannak a rossz emberek, akik háborúzni akarnak, meg a jó emberek, akik a szegényeket segítik, de tudjuk, hogy ez nem így működik. Hanem a világban is ott van benne ez a kettősség. És a Biblia ezt pontosan leírja. És azt mondja, hogy ilyen az ember. Ilyen az ember. És nem azért írja le a Biblia, hogy ilyen az ember, hogy fejbe csapja bele, és azt mondja, hogy látjátok, ilyenek vagytok, ennyi volt, hanem azért, hogy vegyük észre, hogy szükségünk van szabadulásra, szükségünk van az Istenre. Egy másik ige, amit megint sokszor szoktunk olvasni, elborzadva, hogy hát mit is mond a Biblia arról, hogy mik a testünknek a cselekedetei, úgy mondanám, hogy a mi önző emberi mi voltunknak a cselekedetei. Föl van itt sorolva, a szomorú ebbe az, hogyha megnézitek, hogy tulajdonképpen a mai világban, a mai kultúrában ezek nem is olyan rettenetes dolgok, nem? Paráznaság, ez már tulajdonképpen inkább sajtó téma, ezzel lehet eladni az újságokat. Erkölcstelenség, szexuális bűnök. Ezeket nem is nevezzük bűnöknek tulajdonképpen a legtöbb esetben, egy-két kivételt eltekintve. Mondjuk mondhatjuk, hogy a pedofília talán az utolsó dolog, ami azt mondja, hogy a világ mindenhol elítéli, de semmi mást már nem tudok mondani a szexualitáson belül, amit mindenhol elítélnek. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, civakodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vad mulatozás. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ezek azok a dolgok, amik az embernek az önző testiességéből fakadnak. És nézzétek meg, hogy ez a világ, a kultúra azt mondja, hogy mégis ezek beleférnek. Van egy-két dolog, ami nem fér bele az életünkbe, de a többség az belefér, és ezek nem bűnök. De Isten igéje azt mondja, hogy figyelmeztetlek benneteket, hogy ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem öröklik az Isten királyságát. És hogyha magamba nézek, És bárki szerintem, ha magában néz, akkor a lelke mélyen érzi, hogy ez nem jó. Nem jók ezek a dolgok. És hogyha magadban nézel, és azt látod, hogy vannak benned ilyen dolgok, akkor ne abba az irányba menjél el, hogy azt mondod, hogy fú, akkor én rossz vagyok, én akkor nem is jöhetek Istenhez, vagy egy másik irány azt mondod, hogy végül is ezek beleférnek, mert mindenki a világban úgyis hasonló dolgokat tesz, hanem vedd észre, hogy Isten igéje pontosan tudja, hogy mi lakozik benned. Mi lakozik bennünk. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben akkor volt probléma, ha valaki ezeket megtette. De Jézus azt mondja, hogy figyelj, ha már csak gondolsz ilyen dolgokra, hát már akkor elkövetted ezt a bűnt. Isten igéje pontosan leírja, hogy milyen az ember. Aztán egy utolsó, ebben a témában egy utolsó gondolat az Efezusi levélből, ami megint azt mutatja, hogy 2000 évvel ezelőtt pontosan leírta valaki, hogy milyen ez a világ, és ma is pontosan ilyen. Ha végignézzük, azt mondja, ezért mondom nektek, mondja Pál, hogy figyelmeztetlek benneteket az Úr nevében, hogy többé már ne éljetek úgy, mint a hitetlen nem zsidó emberek. Azt mondja, őket hiába való gondolatok vezérlik, gondolkozásuk elsötétült. Istentől, aki az élet forrása, elszakadtak, mert tudatlanok és a szívük megkeményedett. Mindenféle gonosz és rossz dolgokat tesznek, de már nem is szégyelik magukat, annyira elmerültek ezekben. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ha utat engedünk annak, ami az emberben lakozik, akkor egy idő után eljutunk oda, hogy tulajdonképpen már nem is szégyeljük azokat a dolgokat, amiket teszünk. És elfér minden. Most nem akarok semmilyen szinten politikát érinteni, de minden egyes választásokkor, Amerikától, Ázsián keresztül, mindenhol belemegyünk abba, hogy olyan emberek, akik válogatott dolgokat művelnek, simán megválasztjuk őket. Nem érdekel minket, hogy csaltak, loptak, vagy hazudtak, vagy mit műveltek. Belefér már. Egyszerűen azt mondjuk, hogy ez végül is ilyen a világ. És Isten igéje azt mondja, hogy ez nem fér bele. És hogy azt mondja Istennek az igéje, hogy nem akarja Isten, hogy ilyen legyél. De mindaz, amért ezt idehoztam, hogy lássuk azt, hogy ez a könyv, Istennek az igéje, ez mennyire pontosan beszél az emberről. Ez számomra egy bizonyíték arról, hogy igaz az, amit Isten igéje ír. Ugye mondtam, hogy amikor Istenre bíztam az életemet, akkor az egy hitbeli döntés volt. Mondhatnám egy megmagyarázhatatlan, de mégis stabil, biztos döntés, amit hoztam. De mára látom azt, hogy a tapasztalatom azt mutatja, hogy ez egy jó döntés volt. És hogyha elkezded olvasni Isten igét, akkor láthatod, hogy a Biblia pontosan leírja, hogy milyen az ember. Abban az igében, ami a hónap igéje is, a következőt olvassuk. Téged pedig kisgyermek a magasságos profétájának fognak nevezni, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait. Elmondod az ő népének, hogy megszabadulnak, mert az Úr megbocsátja bűneiket. Ez Jánosról szól, ez az ige, bemerítő Jánosról, aki Jézusnak az előfutára lesz, és utána azt mondja, hogy az Úr kegyelméből új nap ragyog ránk a magasból, Jézus, beragyogja azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek, és a békesség útjára vezet bennünket. Tehát azt mondja Istennek az igéje, hogy el fog jönni egy személy, aki világosságot fog hozni az embereknek. És aki mindebben a rengeteg sötétségben, amiben egyébként 2000 évvel ezelőtt is, meg 1000 évvel ezelőtt is, meg 3000 évvel ezelőtt is, meg 100 évvel ezelőtt is, meg most is a világ benne él, ebbe fog behozni egy világosságot, beragyogja azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek. Azt mondja, hogy Istennek az üzenete beragyogja ezt a földet, és belevilágít ebbe a csomó nyomorúságba, amiben élünk. És ha bárki veszi a fáradtságot, és egy kicsit Jézusnak a szemét megnézi meg, amit tanít, akkor igen, azt mondja, hogy ez az ember, ez valami különleges ember, ez egy nagyon nemes dolgokat mond. Csak sokan elintézik azzal, hogy hát ez megvalósíthatatlan, meg ez, ez egy-két ember tud így élni, de nem veszik észre, hogy Jézus azért hozta ezt el, hogy mi is így élhessünk. Úgy írja le a Biblia az embert, hogy sötétségben él, és a halál árnyékában él. Mindannyian úgy vagyunk ezen a földön, hogy el kell költöznünk egyszer. De nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk a halálról. A haláltól magától, mint egy folyamattól mindannyian félünk. Szerintem kevés ember van, aki azt mondja, hogy hát az egy semmi lesz, majd csak úgy végigmegyek rajta. De nem arról beszélt a Biblia, hogy magától, mint a haláltól, mint testi dologtól félünk, hanem attól félünk, hogy elmúlunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz. A Biblia összességében úgy írja le a hitetlen embert, hogy egy olyan nyomorult helyzetben van, hogy itt van ezen a földön, fogalma nincsen, hogy miért van itt, bizonyos elméleteket kitalál, meg próbál valami túlélési stratégiát tenni, de igazából nem tudja, hogy mi fog történni vele a halála után. És igazából fél attól a pillanattól, hogy elmegy innen a földről, mert nem tudja, hogy véglegesen megszűnik, vagy mi lesz. És ezért van az, hogy nagyon sokszor egyre jobban ragaszkodunk már az élethez, és még akkor is ragaszkodunk, amikor már 90 évesek vagyunk, és még lehet, hogy még mindig dolgozunk éppen. Most hallottam egy történetet egy vállalkozóról, aki már 70 éves, és minden évben azt hiszem 50 millió forint bevétele van, az a tiszta nyereség, és ilyen nappal dolgozik. És nem, soha nem ment el szabadságra se, és hajtja az embereket. És akkor kérdezték tőle, hogy minek csinálja ezt, minek, és nem tudja megmondani. Hajt és dolgozik, és valahogy biztonságba akarja tudni magát a pénze által. És hogy ezért ilyen az ember. És azt mondja Istennek az igéje, hogy Jézus azért jött, hogy mindezektől, az egésztől megszabadítson bennünket, és ráigazítsa a lábunkat a békesség útjára, és segítsen nekünk feldolgozni mindazt, ami bennünk lakozik, mint amit Pál is leírt, hogy kiszabadít meg ebből, és egy olyan útra igazítsa az életünket, hogy békében élhetjük az életünket, mindazok nyomorúságára, hogy időnként vannak rossz gondolataink, de elindulhat valami új az életünkben. Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek. Jézusnak az üzenete a következő. A sötétségben élő nép nagy világosságot látott, a halál árnyékos földjén élőknek fény támadt. Egy Ézsaiás profécia, amit Máté leír arra a pillanatra, amikor Jézus belépett ide a földre, és elkezdte hirdetni az evangéliumot, és Jézus azt mondja, hogy változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok, és azt, ahogy éltek, mert a mennyek királysága már közel van. Azt mondja Jézus, hogy egészen közel van a mennyeknek az uralma, és hogy nem kell nekünk abban az életben élnünk, abban a nyomorúságban, amit a mi bűneink és amit a mi gondolataink hoznának, hanem megszabadulhatunk ezekből. És egy boldog életet élhetünk. A Márk pedig úgy írja ugyanezt az üzenetet, hogy eljött az idő, és közel van az Isten királysága, változtassátok meg, ahogyan gondolkodtok, és ahogy éltek, és higgyétek el az örömhírt. Azt mondja Istennek az igéje, ez a könyv, aki pontosan leírja, hogy milyen az ember, és pontosan beszél arról, hogy igazából nincs egyetlen egy jó ember se a Földön, és azt is tudjuk, hogyha valaki az Ószövetséget végigolvassa, és Izrael nagy királynak az életét végigolvassa, hogy egyetlen egy királyról se írja a Biblia, hogy bűntelen lett volna, és hogy tökéletes lett volna, hanem teljes őszintességgel beszél az emberről. De ezzel együtt Isten szereti az embert, és ki akarja hozni ebből a nyomorúságból. És ez az evangéliumnak az üzenetem, hogy eljött Jézus ide a földre, hogy mindabból a nyomorúságból, amiben benne vagyunk, egy kiutat mutasson nekünk. És egyetlen egy dolgot kér tőlünk, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, és mondjuk ki Krisztusnak, hogy ő vele akarjuk élni az életünket. Befejezésül a mai napon szeretném Jézusnak azt a történetét elmondani, amikor ő arról beszél, hogy ő egy jó pásztor, ő arra hív bennünket a mai napon is, és folyamatosan, és ő ezért jött, hogy lépjünk be az ő életébe. És kössük hozzá az életünket, és ugye sok képet használ a Biblia arról, hogy milyen kapcsolatban is lehetünk az Úrral, már hármat mondtam. Használja a Biblia azt is, hogy Jézus a pásztor, és mi pedig vagyunk a bárányok, és ő azt mondja Jézus magáról, hogy egy olyan pásztor, aki az életét adja az ő bárányaiért. Arra hív benneteket Jézus, és arra hív mindannyiunkat Jézus nap mint nap, hogy menjünk be az ő nyájába, és ott biztonságban éljük az életünket. Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. A fizetésért dolgozó juhász különbözik a pásztortól, mert nem gazdálja a juhoknak. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, ott hagyja a nyájat, és elfut. A farkas pedig megtámadja, és szétkergeti a juhokat. A juhász elfut, mert csak pénzért dolgozik, és nem törődik a juhokkal. Ezt a történetet akkor mondja Jézus, amikor a farizeusokkal beszélget, és pont róluk beszél, hogy a farizeusok bizonyos dolgokért ki akarják használni az embereket. És ez a világ úgy épül föl, hogy rengetegen mondják azt neked, hogy meg fogják menteni a te életedet. Éppen most nemrég olvastam egy cikket arról, hogy van megint valami csoda gyógyszer, ami nagyon nagy betegségbe levő embereknek azt hiszem néhány pirulát 1200 forintért meg lehet vásárolni, és ki lehet próbálni, és nem működik. Vannak emberek, akik ebből élnek, hogy azt mondják neked, hogy itt vannak a gyógyszerek, ezeket próbált ki, tele van vele a Facebook, az internet, és ugye a kiszolgáltatott ember megpróbálja. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy ha rájuk szavazol, akkor majd boldog leszel. Vannak, amikor azt mondják, hogy ha hozzám fogsz jönni feleségül, majd én boldoggá foglak tenni, vagy fordítva. Tehát annyi üzenet van ebben a világban, hogy hogyan tudsz te biztonságban lenni, hogy nem is tudod végigolvasni. Egy egész élet nem elég arra sok-sok üzenetre, amivel te biztonságban lesz. De Jézus azt mondja ezekről az üzenetekről, hogy ezek béresek, ezek az üzenetek. Akik mondják, ezek béresek, és ezek igazából a maguk javáért csinálják, pénzért csinálják. Úgy is mondhatnám, hogy önző célból csinálják, és nem fognak téged megmenteni. És ő hív téged, hogy adjál föl mindent az életedben, minden ilyen biztonsági megoldást adjál föl az életedbe. Hogy ne abban gondolkozzál, hogy azért leszel boldog, mert megházasodsz. Ne abban gondolkozzál, hogy azért leszel boldog, mert jól fogsz tanulni, és majd jó munkahelyed lesz. Ne abban gondolkozz, hogy azért leszel boldog, mert egy olyan helyen fogsz élni a világon, ahol éppen béke van, vagy mert egy nagyon jó gyülekezetbe fogsz élni, vagy nem tudom én, hogy mit fogsz csinálni, mert azt mondja Jézus, hogy ezek nem fognak téged boldoggá tenni. Ezek mind olyan pásztorok, akik önző célból jönnek. Jézus azt mondja, hogy egyetlen egy dolog, amikor te biztonságban lehetsz, hogyha hozzákötöd az életedet. Erről beszél Pál apostol is a Filippibeli levélben, amikor olyan dolgokat, amik kimondottan értékesek az ő életében, az ő tudása, az ő származása, az ő munkaképessége, és még sok-sok mindent felsorol, azt mondja, hogy hát Krisztusnak a fényében ezek tulajdonképpen, ez kár és szemét. És ezzel nem azt akarja mondani, hogy minden rossz az tényleg a világban kár és szemét, de hogyha Krisztus fényében nézi, akkor mégiscsak azt mondja, ezek nem kellenek nekem. És ezért mindent hajlandó vagyok föladni. Jézus arra hív, hogy gyere be az ő nyájába, és közd oda az életedet, és járjál vele. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor, én ismerem a juhaimat, és a juhaim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is ugyanúgy ismerem az atyát. Én az életemet adom a juhokért, de vannak más juhaim is. Itt most ugye előbb a zsidóságról beszélt, most meg a pogányságról. De vannak más juhaim is, amelyek nem ebből az akolból valók. Őket is vezetnem kell, és hallgatok a hangomra. Így lesz majd belőlük egy nyáj egyetlen pásztorral. Azt mondja Jézus, hogy ő hív téged ebbe a biztonságba. És nem tudjuk, hogy ha odaszánod az életedet, és kimondod azt, hogy én téged akarlak követni, Uram. Hogy nem tudod ezt előre bebiztosítani, és levezetni reálisan és matematikailag, hogy mi fog történni az életedbe. De Isten igéje azt mondja, hogy ez az életed legjobb döntése. És ha odakötöd az életedet Krisztushoz, és azt mondod, hogy Uram, Uram, elhiszem, hogy te vagy a megváltó, és téged akarlak követni, akkor bekerülsz az ő nyájába, és azt mondja Jézus, hogy ő ismer téged. És ő végig fogja vezetni az életedet. És ha beszélsz olyan emberekkel, akik már régóta élnek Krisztussal, tudják mondani, hogy hányszor mentette meg az ő életüket Krisztus. Hányszor mentette meg a házasságukat Krisztus. Hányszor mentette meg az ő gondolataiktól hogy rossz dolgokat hozzanak. Hogy azt láthatod, hogy egy olyan békét fogsz kapni az Istentől, amit sehol máshol nem kaphatsz meg. Ennek az ára, az itt van, azt mondja, azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy utána újra visszavegyem. Az életemet senki nem veheti el tőlem, hanem magamtól adom oda. Jogom van arra, hogy odaadjam, és jogom van arra, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától. Jézus azt mondja, hogy az ő életét ő adta oda. Érted, hogy megmentsen téged. És nem így történt véletlenül. A világ sokszor úgy gondol erről, hogy hát sajnos Jézust kivégezték a kereszten. Ez nem így történt. Jézus simán megtette volna, hogy ezt nem vállalja el. Ő önként maga adta oda az életét azért, hogy téged megmentsen. Azt mondja Jézus, hogy aki tehát elismeri az emberek előtt, hogy hisz bennem, arról én is elismerem mennyei atyám előtt, hogy hozzám tartozik. Erre hív téged Jézus. Ő bizonyságot tesz rólad. Ő, amikor eljött a földre, akkor a bemerítkezésre beállt a hosszú sorba, ahol a bűnös emberek mentek bemerítkezni. És Keresztelő János hívta azokat, akik bűnösek, hogy megvallják a bűneiket. És Jézus nem azt mondta, fölhívta Jánost egy telefonon, hogy figyelj János, hát én is majd azért szeretnék, de tudod, azért gáz lenne itt a sok embernél, majd este esetleg engem is bemerítkezni, senki nem látja. Hát nem ezt mondta Jézus. Jézus azt mondta, ő be akart állni oda, mert ő meg akarta mutatni, hogy figyeljetek emberek, itt vagyok. Beállok veletek a sorba, és szeretném mondani, hogy szeretlek benneteket, és értetek, jöttem. És azt mondja Jézus arról az ige, hogy most is fönn a mennyben, ezt nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent, de közben jár az Atyánál, és közben jár értünk, és azt mondja folyamatosan, hogy itt van ez a Csabi. Hát tegnap egy kicsit rossz napja volt, Uram, de tudod, hogy szeret téged, és hogy kéri az Atyát, hogy a Csabit szeresse az Atya. Meg engem, meg a Lacit, meg a Szabolcsot, meg mindenkit. És az Úr vállalja a közösséget veled. És ő azt mondja, hogy ő arra vágyik, hogy te is vállaljad a közösséget ő vele. Mert ez így normális. Ez így normális. Egy teljesen kifordult dolog lenne, ha titokban megházasodnánk valahol, és senkinek nem mondanánk el, hogy ő a feleségem, mert szégyelném. Hát ez milyen házasság lenne? Jézus vállalja veled való közösséget, és ő is hív téged erre. Hogy vállald a te otthonodban, vállald a te munkahelyeden, vállald mindenhol, ahol csak vagy. És ő pedig az Atyánál vállalja a veled való közösséget. Minden vasárnapon el fogunk mondani egy imádságot, ami nem egy csoda imádság, ez sokféleképpen el lehet mondani, de a lényeg benne van. Az van benne, hogy megvalljuk azt, hogy Krisztusról hisszük, hogy ő az Istennek a fia, és hogy azért jött el, hogy az életét értünk adja, és hogy átvállalja a büntetést helyettünk. És az van benne, hogy oda szeretném kötni az életemet az Istenhez. Lesz lehetőség, most egy éneket fogunk énekelni, úgyhogy Tamást megkérem, hogy jöjjön meg, akik fognak neki segíteni az éneklésben. Egy éneket fogunk énekelni, és én kérlek téged, hogy ez alatt az ének alatt egy picit legyél csöndben, és gondold végig az Istennel való kapcsolatodat. Gondold végig, hogy milyen a te kapcsolatod az Úrral, hogy van-e egyáltalán kapcsolatod, és hogyha azon gondolkozol, hogy fú, szeretném meghozni ezt a döntést, szeretném először így kifejezni mindenki előtt, hogy én is az Urat követem. Én itt fogok állni a keresztnél, és el fogom mondani mindegyiknek a végén azt az imádságot, hogy gyere ide velem, és mondd el velem ezt az imád. De ha úgy vagy itt, hogy régen ezt már meghoztad, de valahogy elkanyarodott az életed, És szeretnéd ezt felfrissíteni, szeretnéd azt mondani, hogy hú, Uram, újra oda szeretnék menni te hozzád teljes szívből, akkor téged is hívlak erre, hogy gyere és mondd el ezt az imádságot. Úgy fogjuk majd tenni, hogy most kérlek benneteket, hogy mindannyian álljunk föl, és majd amikor ennek az éneknek vége van, akkor fogjuk együtt mondani az imát, és hogyha te már odaadtad az életedet Krisztusnak, és most szereted őt, és ott vagy, akkor kérlek majd a helyeden mondjad ezt az imádságot. Mindazokkal, akik esetleg szeretnék most ezt így fölvállalni, és elmondani, és idejönnek a kereszthez. Úgyhogy amikor vége lesz ennek az éneknek, akkor én itt fogok állni a keresztnél, és hogyha valaki még szeretne idejönni velem, és kifejezni mindenki előtt, hogy ő is az Urat akarja követni, akkor jöjjön ez alatt az ének alatt ide előre, és aztán együtt el fogjuk mondani ezt az imát, és utána pedig még egy éneket énekünk, de ja, közben eltűnt az imádság, akkor igen, most inkább rak vissza. Közben lehet elolvasni, és nézni. Most eladott az ének alatt, inkább arra kérlek, hogyha ismered az éneket, is szívesen teszed, énekeljed, de inkább legyél az Istennel egyfajta ima kapcsolatban, gondolja arra, hogy kicsoda neked Krisztus. Így szól az imádság. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem, meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Szeretném, ha egész életem hozzád tartozna, szeretnék benned bízni, téged követni, te vagy az én Uram, mutasd meg nekem az utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen. Akkor hívlak most benneteket, hogy akinek kifejezi ez az imádság, mindaz, amit gondol, az gyertek, mondjátok el velem hangosan. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Szeretném, ha egész életem hozzád tartozna. Szeretnék benned bízni, téged követni, te vagy az én Uram, mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen. Urunk, itt vagyunk most előtted. Te ismersz bennünket, és szeretsz bennünket. Tudjuk, hiszen ezért jöttél el erre a földre. És te hallottad a mi imádságunkat. Segítségül hívunk most téged. És te azt is látod, amikor még gondolkozóba vagyunk. Uram, én kérlek téged, hogy munkálkodjál a mi szívünkben, az emberek szívében, itt Szombathelyen, hogy ebben az adventi időszakban a legfontosabbra, a lényegre tudjunk figyelni, te rád. Végülis a te születésnapodat ünnepeljük, Uram. Uram, őrizzél meg bennünket a mindenféle vásárlásoktól és mindenféle egyéb dolgoktól, hogy ebbe lejjük az örömünket. Add, Uram, a te veled való közösséget. Vágyunk, Uram, veled lenni, vágyunk téged követni. Ámen.